Szeretnék bevezetőnek felolvasni egy igét, egy ige szakaszt, egy rövid történetet a Máté evangéliumának a 17. fejezetéből, az elejéről. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És ekkor megjelent nekik Mózes és Illés, akik beszéltek ővele. Péter pedig így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat hangzott a felhőből, és ezt mondta. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, és mondta. Keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket felemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És amikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus, hogy senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, amíg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Ámen. Eddig. Az utolsó énekünkben az hangzott el, hogy Uram, változtasd meg szívemet. Így kezdődött az első sora ennek a dicséretnek. És biztos hallottátok azt a mondást, sokszor szokták mondani, még olyankor is egy-egy rosszabbul sikerült sporteredmény után, hogy hát igen, fejben dől el minden. És ez a probléma, hogy hát ott fejben nem voltunk ott. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit korrigálnunk kell keresztényként, igazából szívben dől el minden. És beszélgettünk is erről a héten, hogy most hogy van ez tulajdonképpen, honnan jönnek az embernek a gondolatai, honnan indulnak ki a dolgok, és nem véletlenül, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból származik minden élet, és Jézus arról is beszél, hogy minden gondolat, a jó és a rossz gondolatok is azok a szívből indulnak ki, a szívből származnak. Aztán más kérdés, hogy lehet, hogy az elménkbe csapódik le, vagy úgy érezzük, mert a szánkhoz az van közelebb, hogy a fejünkből pattant ki az isteni szikra, de igazából azt lehet látni, amikor a Biblia arról beszél, hogy változzunk el a mi értelmünknek a megújulása által, ott is a szívnek az értelméről van szó. Tehát a változások azok igazából a szívből, az embernek a szívéből indulnak ki, és amikor a gondolkodás módról beszélünk, akkor is arról beszélünk, hogy a szívünk változik meg. És én azt látom, hogy a Bibliában van nagyon sok olyan dolog, olyan sok üzenet, olyan téma, ami végighúzódik az egész Szentíráson. És ilyen módon azt is lehet, hogy végighúzódik az egész emberi történelmen, és ezek alapvetően meghatározzák az embernek az életét, az embernek a sorsát. És én most találtam egy ilyen dolgot, amiről talán már lehet, hogy hallottatok erről a témáról, de utána akárhova gondoltam, akármelyik bibliai történetre, Ószövetség, Újszövetség, mindenhonnan ez jött elém, és ezen a szemüvegen keresztül láttam, és erről szeretnék ma beszélni nektek. Ebbe a történetbe igazából látjuk, hogy Jézus ugye felment 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal egy hegyre, amit úgy utólag a Megdicsőülés hegyének nevezünk, és ott történt meg egy olyan esemény, ami talán a tanítványoknak az életében az egyik legmélyrehatóbb esemény volt, ami úgy beletégetve a szívükbe. És gondolkoztam azon, hogy Péter ugye írt 2 levelet, és számos történetet elmondhatott volna Jézusról, emlékeztethetett volna, hogy ő mennyi helyen ott volt Jézussal, és mi mindent láttak, de ez az esemény volt az, amit Péter kiemelt az egészből, amikor azt mondta, hogy nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. mert amikor az Atya Istentől a felséges dicsőségnek ez a szózata jutott Jézushoz, hogy ez az én szerelmes fiam, amiről itt szó van, őt hallgassátok, akkor azt mondja, hogy mi együtt voltunk vele a Szenthegyen. És hallottuk ezt az égből jövő szózatot. Ez volt az, amit ő kiemelt. Én úgy hiszem, hogy ahogy itt Jézus átváltozott, és ahogy ő megmutatta a dicsőségét, ez egy előkép volt abból, ami az ő mennybe menetele után az ő dicsőségében most valójában megvan. Még a feltámadása után, amikor megjelent a tanítványainak, még akkor sem volt meg ez a dicsőség, de Jézus valamilyen módon előre mutatta ezt. És egy másik evangelistánál azt olvassuk, hogy mikor ott ez az egész történet elkezdődött és felmentek, nem tudom, hogy milyen magasra kellett felmászniuk, milyen egyre, de azt olvassuk a másik helyen, hogy a tanítványok elaludtak. Tehát, és aztán ez a dicsőség ezt felébresztette őket. Az Istennek a dicsősége az felébreszt bennünket, és utána látjuk és olvassuk, hogy hát jobbnál jobb gondolatok jöttek ki Péterből. Egyszerűen zseniális, komolyan. Ott van az Istennek a dicsősége, és akkor azt mondta, hogy hát akkor talán most kezdjünk el sátrakat építeni. És még segített is Jézusnak azért, gondolt, hogy nem erős matekból, mondta, hogy 3 sátrat építsünk, egyet neked Jézus, vele kezdte, ugye, mert azért gondolta, hogy azért mégiscsak mindenkinek magához húz a szíve, hát ha már Jézus elfogadja, akkor már a másik 2 is meg fogjuk kapni. Egyet neked, egyet Mózesnek, meg egyet Illésnek. Alázatos volt, azt mondta, hogy nekünk nem is kell. Maguknak nem kellett sátor, de zseniális ötlet volt, kis matek is volt benne minden. De igazából látjuk azt, hogy ott volt az Istennek a dicsősége ezen a helyen, és amikor az Isten megszólalt, akkor leestek a földre. De úgy volt, az volt az első, hogy maradjunk itt. Tehát ez az állapot, ezt rögzítjük, itt állítsuk meg az időt, és akkor minden oké lesz. Amiről én ma szeretnék beszélni, az, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. És igazából a komfortzóna az kétféle módon lehetséges az embernek az életébe. Amikor komfortzónára gondolunk, amikor olyan állapotra, olyan helyzetre gondolunk, amit jó lenne abban az állapotban megmaradni. Vagy a múltba tekintünk vissza, hogy de jó lenne, hogyha visszajönne az az időszak. Ott állítsuk meg az időt. Vagy pedig, amikor az Istennek egy ilyen erős tömény jelenléte van, akkor na most álljunk meg ebbe a pillanatba. És akkor minden oké lesz. És Jézus utána azt mondja, hogy akkor most keljetek fel, ne féljetek. De itt nincs vége a történetnek, azt mondja, keljetek fel. Mert amikor az Istennek van egy ilyen dicsősége, van egy ilyen érintése, van egy úgynevezett kegyelmi időszak, kegyelmi állapot, akkor Istennek az akarata az, hogy ne megmaradjunk abba a helyzetbe, hanem hogy keljünk fel, és akkor kapunk erőt ebből a dicsőségből, hogy akkor most tegyük meg azt, amit az Úr szeretne, hogy cselekedjünk az életünkbe. Tehát Jézus nem engedte, hogy a tanítványok megállítsák az időt, és aztán látjuk is, hogy amikor lementek erről a hegyről, akkor rögtön belevezette őket a szabadító szolgálatba. Ami először nem sikerült, de aztán szépen belejöttek. Elmagyarázta nekik, hogy kell ezt tenni. Azt látom, hogy az egész Biblián végighúzódik ez az üzenet, hogy a komfortzónánkból ki kell lépjünk, és hogy tudunk kilépni a komfortzónánkból. Ha csak elkezdjük Noénál. Noé 600 éves volt, gondolom, hogy már úgy gondolta, hogy most már talán lassacskán jó lenne nyugdíjba vonulni. Körülbelül elérte azt a kort, és akkor Isten azt mondta neki, hogy oké, akkor most aktív nyugdíjas évek következnek, építs egy bárkát először is, aztán utána szálljatok be, és lesz egy nagy világkörüli társas utazás, nem is akármilyen társakkal ott, aztán mindenki ott volt az állatok közül. Nem tehette meg Noé, hogy akkor most élvezem a nyugdíjas éveimet. Ott van Ábrahám, és Ábrahám egy fantasztikus példa mindegyikünk számára. És pont belegondoltam, hogy Ábrahám se egy olyan valaki volt, aki úgy egy helybe megült volna. Azt még más krónikák is feljegyzik, és a hagyományok szerint is Ábrahám egy nagyon gazdag ember volt, tehát ő egy sikeres vállalkozó lett. Ábrahám igazából bejárta az egész Közel-Keletet. Elindult Mezopotámiából, aztán felmentek, ugye, még az apja indult el, és az apja vitte a családot, de felvonultak Háránba, ami mai Törökország területén van, akkori, vagy ókori Asszíria területén, tehát az már úgy egy kellemes út lehetett, és aztán utána elérkeztek az ígéret földjére, Palesztinába, de később még lement Egyiptomba is. Tehát az élete során eszméletlen, hogy mennyit utazott. Gondoljatok bele, hogy akkor azért nem vasúttal, meg nem repülővel, nem fapadossal közlekedtek, hanem más módon. Hatalmas távolságokat kellett, hogy megtegyenek így. Nem egy olyan valaki volt, aki úgy leült egy helybe és ott maradt. Azt is feltételezni lehet, hogy Ábrahám több nyelven beszélt, hiszen ott a környező népekkel, mindegyikkel a Biblia leírása szerint kommunikált, és nagyon jól megértették magukat. Tehát sok nyelv lehetett az, amit ő megismert így, még Melkizedekül is beszélt. Tudjuk, hogy Melkizedekkel is találkozott. És aztán azt olvassuk a Zsidó 11-ben, és ezt nézzük még meg ezt az igét, a Zsidó 18-ban, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog. És kiment, nem tudta, hogy hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örököstársaival, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. És aztán a 13-as verstől, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözöltve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Úgy is lehet fordítani, migránsok és jövevények. Mert akik így szólnak, kinyilvánítják, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Itt ugye azt mondja az ige, hogy vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Benne van az is, hogy ha megtalálom valahol a komfortzónámat, és azt mondom, hogy ez az a hely, ahol Isten azt mondja, hogy maradjak itt, ennyien nem mozduljak, nem kell tennem semmit tovább, na akkor az nem az, ami Istentől van. Mert itt van benne, hogy idegenek és vándorok vagyunk a földön. És valóban így van. Tegnap is elhangzott a vándorról egy dal, és nagyon elgondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy mi vándorok vagyunk. A Biblia úgy beszél róla a mi testünkről, hogy az a földi sátorházunk, tehát ez egy sátor igazából. A sátor az mindig azt mutatja, hogy az nem egy örök lakás, nem egy állandó lakhely. A sátorban mindig benne van, hogy nekünk tovább kell mennünk. És ez most nem feltétlenül fizikailag tovább kell menni, akár szellemileg tovább kell lépnünk bizonyos dolgokból. De azt mondja a Biblia még egyszer, hogy a mi testünk az egy sátor. Ez nem örök lakás. Nem gondolkodhatunk úgy a testünkről, hogy ez egy örök lakás. De az ige arról beszél, hogy nekünk van örök lakásunk, de ez a mennyben lesz majd. És ez meg lesz. De ahhoz most nekünk ebbe a sátorba vándorolnunk kell. Az Istennek az akarata szerint el kell jutnunk arra a helyre, ahova ő szeretne bennünket, hogy eljussunk. Mindig ott volt benne Ábrahámnak az életében az engedelmesség, amikor tovább lépett, és ez azt jelentette, hogy ilyenkor mindig kilépett a komfortzónájából. És volt ebbe egy dolog, ami kiemelkedett számomra, és ennek most ezért van aktuális üzenete. Én úgy hiszem, hogy az utóbbi időben a gyülekezetünk egy jó állapotban van, egy kegyelmi időszakban vagyunk. Én azt hiszem, hogy úgy belül is tényleg jó testvéri közösség, kapcsolatok, és azt gondolom, hogy ez még a kívülvalókat is érdekli és vonza, és voltak nagyon jó alkalmaink az elmúlt időszakban, hála az Úrnak ilyen szempontból. És ez egy kegyelmi állapot. És vannak ilyen kegyelmi időszakok közösségeknek az életébe, nemzeteknek az életébe. Például egy ilyen kegyelmi időszak volt, azt gondolom, Magyarországnak az életébe a rendszerváltás körüli időszak. És az a fantasztikus ezekben a kegyelmi időszakokban, hogy amikor egy kegyelmi állapot van, akkor nem vagyunk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk kényszer alatt. Nem vagyunk semmire se rákényszerítve. Nagyon jó kijön ebből az igéből, azt mondja, hogy ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük a visszatérésre. Itt az a szó szerepel arról, hogy lett volna idejük, hogy kairosz. Az Istentől rendelt, az a kegyelmi időszak. Amikor egy olyan időszakban vannak benne, hogy most mehetek előre is, mehetek hátra is. Amerre akarok, arra megyek. Amikor rá vagyok kényszerítve valamire, mikor nincs választásom, az nem egy kegyelmi időszak, igaz? Az a kegyelmi időszak, az Isten jókedve. Tudod mit? Most a te szíveddel bízom ezt a döntést, hogy merre mész. Ez egy nagyon jó állapot, nem? És lett volna idejük a visszatérésre. Ábrahámnak is, Izsáknak is, Jákobnak is, róluk szól ez a rész, ahol a hithősökről van szó. Más kérdés, ha így tettek volna, akkor valószínűleg nem róluk szólna ez a rész. Érted? Akkor elképzelhető, hogy Ábrahám azok között lett volna, akik majdnem elnyerték az ígéreteket. Akiknek lett volna rá lehetősége, de úgy döntött, hogy inkább mégse. Mert úgy gondolta, hogy valami más jobb lenne. De nem így döntött. Hála az Úrnak. Ha Ábrahám ott maradt volna a komfortzónájába, akkor még igazából már nem lennénk itt. Tudsz erre ámen mondani? Ábrahám a mi hitünknek az atya. A kegyelmi időszak az erről szól, és úgy hiszem, hogy most van a gyülekezetünkben is egy ilyen kegyelmi időszak. Magyarország ki eldöntheti, hogy annak idején, amikor volt ez a kegyelmi időszak, és szabadság és döntés, hogy milyen irányba menjünk, hogy mennyire döntött jól, mennyire hoztak akár a vezetőink jó döntéseket ezzel kapcsolatban, de hála az Úrnak, hogy most tényleg van erre lehetőség. És nagyon sokat beszél a Biblia, mert itt azt mondja, hogy ha eszükbe jutott valami, és ha megemlékeztek volna arról, amiből kijöttek. Tehát, hogy nem azon járt az agyuk, hogy régen ez, meg az, meg amaz sokkal jobb volt. Ki jut erről eszünkbe? Erről eszünkbe jut egy nép. Melyik nép? Izrael a pusztában. Igaz? Eszükbe jutott, amiből kijöttek? Eszükbe jutott. És látjuk is ennek a következményeit. Hogyha nem lett volna ott Istennek egy felkent embere, és Istennek egy különleges szeretete ezen a népen, akkor képesek lettek volna visszamenni a rabszolgaságba. Talán lehet, hogy mindnyáján elmondhatjuk azt, hogy Istennek ez a különleges szeretete meg kegyelme ott van az életünkön. Biztos vagyok benne, hogy mindenkit megkísértett már az ördög, hogy hát akkor most inkább visszafordulok. De nem tettük meg, hála az Úrnak. Itt vagyunk, és jól vagyunk. És tudod, azért ebben benne volt az is, ahogy Ábrahámnak, meg ahogy Izraelnek, Isten komolyan gondolta. Figyelj, amikor megszólított téged, amikor megszólított engem, az Isten komolyan gondolta. Lehet, hogy mi akkor még nem is gondoltuk annyira komolyan. Lehet, hogy azt se tudtuk pontosan, hogy mit beszélünk, mit csinálunk, amikor megtérünk. Csak egyszer éreztük, hogy van valaki, akinek a szeretete vonz bennünket. És megtettük ezt a döntést. És Isten komolyan gondolta. És volt nagyon sok olyan helyzet, amikor ez kellett csak, hogy tudjuk, hogy Isten komolyan gondolta. És ezért nem fordultunk vissza, hanem mentünk tovább az úton. És Izrael is így ment és haladt előre a pusztába. Az más kérdés, hogy az a generáció, amelyiknek eszébe jutott, és amelyik vissza akart fordulni, az nem ment be az ígéretekbe. És nem ment be az ígéreteknek a földjére. De Hát voltak hál' az Úrnak, akik bementek azért, mert volt egy ígéret. És volt egy személy, akit úgy hívtak, hogy Ábrahám. És Isten komolyan gondolta azt az ígéretet, amit Ábrahámnak tett. Tehát most van egy kegyelmi időszak, én úgy érzem, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne a komfortzónánkba meneküljünk. Hadd mondjam itt el, komfortzónáról eszembe jött egy nagyon kis mulatságos eset. A nagylányoméknak, a Biancáéknak van két kutyájuk. És van egy kicsi, fekete, piros nyakörvel, nagyon kis aranyos, úgy hívják, hogy Picasso, és van egy nagyobb kutya, akit később vettek oda magukhoz, mind a kettő Menhelyről származik, az pedig úgy hívják, hogy Gordon. És hát éppen nálunk volt az eset, és a szemünk előtt zajlott le, amikor ők először találkoztak egymással. És az a kis kutya már akkor olyan felszabadult és vidám volt, egészen addig, amíg meg nem jelent a Gordon. Onnantól kezdve, mintha megváltozott volna az egész személyisége, egy félénk, reszketeg, a fal mellé vagy a sarokba elbújó kiskutya lett belőle, és ugye a Gordon azt pedig próbált volna játszani vele, oda ment, és össze-vissza nyalt, a tiszta nyál lett a kiskutya. És akkor hát gondolták, hogy valahogy próbálják kicsit lazítani a Picasso-t, hogy úgy könnyebb legyen a dolga, és kiraktak neki egy kis párnát, ami az ő saját párnája. És abban a pillanatban, ahogy a Picasso lefeküdt a saját párnájára, az ő komfortzónájába bekerült, onnantól kezdve megváltozott, és vadállattá vált. És hogyha az a nagy kutya 2 méteren belül megpróbálta az ő párnáját megközelíteni, akkor vicsorgott és morgott rá. Tehát, hogy sokszor a komfortzónánk az ilyen sokat jelent nekünk. Hogy ha valaki ahhoz megpróbál hozzányúlni, akkor aztán vége mindennek. De az a baj, hogy azt látjuk, és én már most kijelentem, én nem akarok hozzányúlni az a komfortzónához. Úgyhogy ne vicsorogjál rám, és ne morogjál, de azt tudd meg, hogy Isten hozzá akar nyúlni. Ha nem nyúlt volna hozzá, nem is tértünk volna meg. Nem közeltünk volna Istenhez. Mindenki maradt volna abba, amibe. Ne nézzünk vissza, hogy Izrael neki se volt jó, hogy visszanézett. Azt mondja ugye az ige, hogy a Lukács 9.62-ben, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. Olyan döbbenetes ez, elgondolkodtam rajta. Mert miről van itt szó? Hogy megy az ember előre, és egyszer csak elkezd visszafelé nézni. És azt mondja, ha ezt az ember megteszi, akkor méltatlanná válik az Isten országára. És egy kicsit jobban utána néztem ennek a szónak, és igazából az lenne a helyes fordítás, és így lenne a jó értelmezés, hogy nincs a helyén az Isten országába. Tehát onnantól kezdve elkezdi keresni a helyét, és nem találja a helyét, ha elkezd az ember visszafele nézni. Még lehet, hogy nem ment vissza, lehet, hogy nem lépett vissza, de a szíve az már nincs a helyén. Érted? Hányan vannak, akik keresik a helyüket Isten országába, és nem találják, mert folyton visszafele nézelődnek. És igazából csak ez kell, hogy előre, mit tervezett az Úr? Mi Istennek a célja az én életemmel? Tehát, és ilyenkor miről van szó? Van egy biztos probléma az életemben. Igaz? És van egy olyan megoldás, amit még nem tudok, hogy milyen lesz. Sokszor ilyenkor az ember jobban ragaszkodik a biztos problémához, mert azt legalább ismerem, mint azt a megoldást, amit Isten elkészített a számomra. Ábrahám hogy ment ki? Azt mondja, hogy nem tudta, hogy hová megy, és lépett hitbe. Figyelj, erről szól az egész Biblia. Bevezetőnek fel lett olvasva egy ige. Akik az Úrban bíznak, mit csinálnak? 10 karommal belekapaszkodnak a fészkükbe, és nem hagyják ott. Ezt mondja? Nem. Akik az Úrban bíznak, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. És merre visz a szél? A szél fúj, ahová akar. És nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Mindenki ilyen, aki Istennek a szelleme által született. Igaz? Vállaljuk ezt? Hogy felkapjon a szél, és vigyen. amerre vinni akar. Hány ilyen történet van a Bibliában? Most hangzott el nemrégen Illés. Úgy gondolta, hogy a barlang a komfortzóna. Elbújt. Megkezdte. Mit csinálsz itt, Illés? Sasmadár vagy? Isten azt kérdezi tőled, mit csinálsz a fészkedbe? Mert aki az Úrban bízik, az nem maradott a fészkébe, hanem a szárnyra kell. Az megy tovább. Lehet, hogy az elménk számára bizonytalan, de itt erről ezen múlik a dolog, hogy aki az Úrban bízik, azt tudom, hogy az Úr biztos. Amit ő mond, amit ő ad, amit ő akar, az a biztos. Figyelj, ott volt az a kiskutya, meg ott volt az a nagykutya. Attól, hogy ez a kiskutya ráfeküdt arra a párnára, attól még ugyanaz a kiskutya maradt. Ugyanakkora maradt az ereje. És a nagykutyának is. Semmi nem változott. Igazából sokszor egy hazugsággal csapjuk be magunkat, hogy mi a komfortzónánkba biztonságban vagyunk. De hogyha te elkezdesz bízni az Úrba, és kilépsz hittel, attól te ugyanaz a személy maradsz. És a te Istened ugyanaz az Isten marad. Sőt, a te ellenséged a sátán, az is ugyanaz marad. Nem ezen múlik, és nehogy azt gondold, és magamnak is mondom, magamnak is prédikálom ezt, hogy nehogy azt gondolja bármelyikünk is, hogyha én benne maradok a komfortzónámba, a komfortzónám fog nekem biztonságot adni. Hát nem erről beszél az ige, a hitünk az nem erre épül, hanem arra, hogy kilépünk, és Isten cselekedni fog. Figyeljetek, Jézus meghalt. Tanítványok depresszióba estek. Bezárkóztak egy szobába. És azt hitték, hogy akkor ott biztonságban vannak. Senki nem tudja őket megközelíteni. De Jézus megközelítette, bement a kulcslukon keresztül. Bement hozzájuk. És azt látjuk az igébe, kiszámoltam, hogy abba 40 napba, sőt, talán még kevesebb is volt, abban a 40 napban, naponta, ha leosztjuk napokra, amíg Jézus itt volt a földön, amíg el nem ment a mennybe, addig minimum napi 7 kilométert kellett menni a tanítványoknak. Tehát nem maradtattak egy helybe. Jézus nem engedte, hogy a komfortzónájukban legyenek. 8 napig legalább ott voltak Jeruzsálembe. Ugye még ott aztán még ott találkoztak 3 ilyen találkozásról leírva, vagy 2 ilyen találkozásról leírva, az biztos. És utána azt mondta, hogy most előttetek fogok menni Galileába, úgyhogy menjetek el Galileába. Elmentek Galileába, és aztán, amikor odaértek Galileába, Jézus ott is beszélt velük, és ott mondta el például, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát nem azt mondta, hogy akkor most üljetek le egy helybe, építsetek egy templomot. Üljetek le a templomba, és várjátok meg, amíg az emberek bemennek hozzátok, és megkérdezik, hogy van-e valami mondani valótok az ő számukra. Tehát nem ez történt, hanem azt mondta, hogy menjetek. És utána mentek is. És aztán vissza kellett, hogy menjenek Jeruzsálembe, Jézus onnan ragadtatott el, és aztán ott imádkoztak 10 napig, és amikor leszállt az Istennek a szelleme, utána egy pillanatig nem tudtak nyugton maradni. Nem is tudták, mi az, hogy komfortzóna, ezért is benne ez a Bibliában, látjátok ez a kifejezés. Tehát fogalmuk nem volt, hogy mi az, hogy komfortzóna, mert utána folyamatosan menniük kellett, és mentek, és mentek, és mentek. Nem volt olyan Isten embere a Bibliában, aki folyamatosan egy helybe lett volna. Akárkit nézel meg, bármelyik hithőst, mindegyiknek menni kellett, és ki kellett lépni abból a helyzetből, amiben éppen van, és tovább kellett, hogy lépjem. Bennem nagyon megmaradt, és talán még lehet, hogy többször is beszélt róla, a Szenci Sanyinak az az üzenete, hogy tartsd mozgásban a te hitedet. És valóban ezen múlik a dolog, hogy folyamatosan a hitünk mozgásban legyen, és a szívünk mozgásban legyen. És most nem arról beszélek, hogy legyünk állatatlanok, hanem legyen mindenki hűséges abban a szolgálatban, amit Isten adott neki, de legyünk készen arra, ha Isten azt mondja, hogy akkor most lépjél tovább. Az első tanítványok teljes mértékben készen voltak erre. Gondolj bele, nem volt se TB, se nyugdíjjárulékuk, nem volt semmilyen dolog, életbiztosításuk se volt, örök lakásuk se volt, semmilyen nem állt a rendelkező, még Erzsébet utalvány se volt, nem? Meg Black Friday se, semmi. Csak amit mondott az Úr, hogy merre menjenek, arra mentek, szellemtől született emberek voltak, készek voltak arra, hogy mint sasmadarakat felkapja őket a szél, és vigye, amerre akarja. Ahányszor az egyház belesüppett a komfortzónájába, mindig leállt az Istennek a munkája, mindig leállt az ébredés. Mindig fölmerül ez a nagy kérdés, hogy most hogy van ez az egész ébredés téma, hogy amikor Isten mondjuk jobb lábbal kell fel, akkor egy nap úgy dönt, hogy hopp, most legyen ébredés, most legyen keresztény megújulás. Tehát, hogy Isten nem múlik az ő kénye, kedve szerint, ahogy éppen esik, úgy puffan, vagy pedig lehet, hogy van nekünk ehhez valami közünk. Én azt látom a Bibliából, hogy Isten mindig kész arra, és ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Mindig kész arra, hogy ébredés robbanjon ki. És igazából az egész dolog arról szól, hogy mi készen vagyunk-e, hogy mi engedelmesek vagyunk-e, és mi meghalljuk-e az Úrnak a szavát, és amikor van egy kegyelmi időszak, akkor mit cselekszünk. Nem tudunk mi pontosan előre mindent, de van, amikor az ember megérzi, hogy most lépni kell, most menni kell, most csinálni kell a dolgokat. És úgy hiszem, hogy az ébredés az ilyen szempontból rajtunk múlik. Engedelmesség. Ugye ezt látjuk, hogy Ábrahám készen volt engedelmeskedni, és az engedelmességnek az egyik áldása például, ugye pont Pál beszél erről, hogy vettük a kegyelmet és az apostolságot az Istennek való engedelmesség okáért. Tehát, hogy igazából maga a kegyelem is, az növekedhet az életünkben, hogyha engedelmeskedünk az Úrnak. A másik a kiküldés, tehát maga a szolgálat, az elhívás, az, hogy Isten mit akar a te életedbe. Ez is, hogyha olyan a szívem, az Uram, készen vagyok, megyek, csinálom, amit te szeretnél, akkor működik. Sőt, másik helyen azt mondja az ige, hogy Isten az ő szellemét azoknak adja, akik neki engedelmeskednek. Tehát akkor még fel is keni, ahogy az utolsó énekben énekeltük, hogy árassza ránk az ő szent kenetét, mindezek benne vannak az engedelmességbe. Ilyen egyszerű. 2 Korintus 6.12-ben van egy nagyon érdekes ige. Azt mondja itt Pál, ugye, amikor a korintusiaknak szól, vagy ír, azt mondja, hogy nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Ez igazából az eredetibe úgy is lehetne fordítani, hogy nem mi korlátozunk benneteket, hanem igazából a saját szívetek korlátoz titeket. Izraelnek a pusztába a legnagyobb és legtartósabb harca az mivel, kivel volt? Saját magával. Ott volt a szívükbe, ott hordozták Egyiptomot. Tovább vitték a szívükbe. Tudjuk, hogy nem csak a szívükbe, még a tárgyakat is elvitték. A szívükbe, az elméjükbe, a gondolataikba, ott volt benne Egyiptom. És kellett egy új nemzedék, amelyik megtapasztalta azt, hogy nem tudjuk Egyiptomot tovább hurcolni. Egyiptomot nem tudjuk bevinni az ígéretek földjére, mert Isten nem engedi meg, hogy oda bevigyük az Egyiptomot. Mert akkor, ha bevinnénk az ígéretek földjébe Egyiptomot, akkor az Egyiptommá változna, és ugyanúgy rabszolgasságban lennénk. És amikor ezt megtette Izrael, akkor tudjuk, hogy a saját területükön váltak rabszolgává. És hogyha ez nem történt volna meg, akkor nem kellett volna eljönni a Messiásnak. Mert amikor a Messiás eljött Izraelnek a földjére, akkor Izrael ugyanúgy szolgaként, rabszolgaként elnyomás alatt élt. És ezért látjuk azt, hogy Jézusra volt szükség, megváltóra, Messiásra volt szükség, hogy ez alól a szellemi rabszolgasság alól kiszabaduljanak az emberek, hogy az embereknek a szíve szabad legyen, és szárnyalni tudjon. Nem fantasztikus? Milyen jó, hogy az Úr gondoskodott nekünk megváltóról. Hát figyelj, ezek a korlátok, ezek igazából mi bennünk vannak. És szeretnék most egy olyan dolgot mondani, amit én fontosnak tartok, hogy legyen erről szó. És ez is kapcsolódik a komfortzónához. Kicsit messzebbről kezdem. Volt annak idején, lehet, hogy a Horthy korszakban, a Kádár korszakban, és nem tudom, de akár az egyházakra vonatkozóan, vagy a kultúrára vonatkozóan, volt három kategóriát állapítottak, meg volt a 3T, nem tudom, lehet, hogy valaki emlékszik rá, hogy? Igen, de ennek az volt a lényege, volt a tiltott, a tűrt és a támogatott kategória. Gondolkoztam, ezen nem volt ez olyan butaság egyébként. Most nem értek vele egyet, hogy akkor ez így működött, de csak azt szeretném mondani, ha veszünk egy, és ezekről a témákról beszélni kell a gyülekezetben, meg az egyházban, csak azért, hogy ne maradjon senkibe kétség ezek felől, és tényleg nem bántásként, hanem azért beszélek erről, mert a korlátok azok igazából a mi saját szívünkben vannak. És a saját magunk vagyunk képesek arra, hogy meggátoljuk Istent, hogy megáldjon bennünket, és hogy az ő tervét véghez vigye az életünkbe. Tehát például azt tudom mondani, hogy ha támogatott kategóriáról van szó, a gyülekezet maximális mértékben támogatja, és Jani, mondd meg, ha nem így van, vagy bárki, aki itt van, mondjátok meg, ha nem így látjátok, maximális mértékben támogatjuk a házasságot. Ami az Úrtól van, hogy a hívők egy férfi és egy nő között megköttetett szövetségben gyakorolják és folytassák, éljék le az életüket, és a házas életet, stb. Ezek között, a keretek között gyakorolják. Én azt gondolom, hogy ezt bátran hirdetjük, és ez egy maximálisan támogatott kategória. Hogyha valaki ennek az ellentétét akarja hirdetni a gyülekezetbe, én nekem az a meggyőződésem, hogy ez a tiltott kategóriába tartozik. Tehát ne akarjál olyat hirdetni, hogy a házasságon kívüli szexet meg fogja áldani az Úr. Vagy nem egy férfi és egy nő közötti kapcsolat, vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tiltott kategória. És akkor kell beszélnünk egy úgynevezett tűrt kategóriáról is. Tudjuk Istenről is, hogy ő hosszú tűrő. Ha nem lenne hosszú tűrő, és akkor most nem csak ezt a témát, hanem bármilyen más témát, ha nézünk, akkor már lesújtott volna ránk. Mert mindegyikünk el tudja mondani az életéből azokat a dolgokat, ahol lenne mit helyre tenni. De az Úr hosszú tűrő. És miért hosszú tűrő az Úr? Miattunk. Az ember miatt. Azért, mert azt mondja, hogy tudom az én törvényeimet, tisztában vagyok vele, de azért, hogy az emberek megmeneküljenek, azért, hogy az emberek megtartassanak, azért tűrök. Elmondom az üzenetet, szólom nekik az én beszédemet, de türelmes vagyok, még várok. Nem tudom meddig, de még várok. Vagyis hát mi nem tudjuk, hogy az Úr meddig vár. Tehát például ilyen kategória, hogyha van a gyülekezetünkben olyan kapcsolat, ami házasságon kívüli kapcsolat férfi és nő között, akkor azt nem mondjuk, hogy támogatjuk. Nem tilthatjuk, hiszen felnőtt emberek vagytok, mindnyájan, és szabad magyar állampolgárok vagytok. És senki nem fog oda menni, és ellenőrizni, és vizsgálni ezt a dolgot. Nem vagyunk mi, bár bűnüldöző szerv az egyház. Nem, hát az valahol. De én azt gondolom, hogy ez azért, tehát, és jó látni ezt a dolgot. Tehát, hogyha ha valaki ilyen, mert figyelj, tehát most, ha ilyen dologba élsz, megértjük azt, hogy te a világból jöttél. Megértjük azt, hogy nehéz. Esetleg még nem tudod a megoldást erre a dologra. De én azt gondolom, hogy ez, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor most egy olyan, akkor, tehát nem ez, ne hidd el, hogy ez a te komfortzónád. Ne hidd el, hogy ez a tökéletes állapotod, ahova te mindig vissza tudsz menekülni, és jó, hogyha így éled le továbbra is az életedet. Mert az a baj, hogy a saját szívedbe van benne a korlát. Simán tovább lehetne ebből lépni. Nem pénzkérdés a dolog, nem pénzkérdés, hanem az egész dolog arról szól, hogy bízol az Úrban, vagy nem bízol az Úrban. Ha bízol az Úrban, akkor fel fogsz emelkedni. Akkor szájnök ez, mint a saskesejük. Érted? És most ne haragudj, bocsássatok meg, hogy ezt a példát hoztam, mert hozhatnék másmilyen példát is, és bármelyikünknek az életéből most lehetne az alkoholt, vagy bármilyen dolgot elmondani, ami esetleg gondot okoz valakinek, nem tudom tényleg, és nem is személyeskedni akarok, nem azért beszélek erről a dologról, hanem azért, hogy ez segítség legyen. Hogy értsd meg, hogy igazából az Istennek az áldását korlátozod saját magad számára azzal, hogyha te ezen a dolgon nem akarsz tovább lépni, és benne maradsz ebbe a te komfortzónádba, benne maradsz inkább az ismert problémába, az esetleges bizonytalannak látszó megoldás helyett, de nem bizonytalan, mert a te Istened az erős, a te Istened az biztos, a te Istened olyan, akire te támaszkodhatsz. És utána szájnő fogsz kelni, mint a saskesejük. És Isten erőt fog adni, hogy végig fussd, és végig repüld azt a pályát, amit ő akar neked mutatni. Annál is inkább, mert képzel, ha már fölemelt a szél, akkor az már visz. És ez már nem kell olyan energiát, nem kell olyan erőködést folytatni utána. És ez egy csodálatos dolog. De az emberi természet sokszor a rossz dolgokhoz akar ragaszkodni. Van, még szeretnék erről röviden beszélni, vannak a Bibliában azért negatív példák, tehát aki nem tudott kilépni a komfortzónájából. Jól ismert történet, mondjuk a talentumoknak a példázata. Tudjuk azt, hogy elment a gazda messze földre, és az ő szolgáinak kiosztotta a talentumokat. Volt olyan, akinek 5-öt adott, volt olyan, akinek 2-t, és volt olyan, akinek 1-et. És azt mondta, hogy gazdálkodjatok ezzel, amíg visszatérek. És azt látjuk, hogy aki 5-öt kapott, az megduplázta, és mikor visszajött, akkor beszámolt az úrának, hogy ő még 5-öt nyertem hozzá, 10 talentumot tudok neked visszaadni. A másik, aki 2-t kapott, az is meg tudta duplázni az ő talentumainak a számát, és akkor volt egy valaki, aki azt mondta, hogy hát uram, tudtam, hogy te ott is vetsz, ahol, vagyis ott is aradsz, ahol nem vetettél, és hát kiszámíthatatlan a dolog, úgyhogy én a biztosra mentem, elástam. Úgyhogy tessék, itt van, visszaadom. Nem akart kilépni a komfortzónából. Nem tett semmit. És azt mondta neki az új ura, hogy gonosz és rest szolga. Gonosz és rest szolga. Ha csak elvitte volna a pénzváltókhoz azt a talentumot, már akkor kilépett volna a komfortzónájából. És miről van itt szó? Sokszor, jó, kilépek, de hát nem tudom, hogy Isten mire hívott el. Nem tudom, hogy Isten mit akar az életemmel. Figyelj, ha még ezt nem tudod, és van ilyen, semmi probléma, akkor egyet tudsz tenni, akkor vessél olyannak az életébe, aki már tudja. Mert a pénzváltó profi volt, ő tudta, hogy mit kell vele csinálni. Akkor vess olyan valakinek az életébe, olyan valakinek a szolgálatába, aki már tudja, hogy mi az elhívása, és akkor működni fog. Ez is a komfortzónából való kilépésnek egy módja és lehetősége. Meg lehet ezt is tenni. A gírák ugye ezzel párhuzamosott annyi, hogy 10 gíra volt, és 10 szolga, és mindegyik szolga kapott egy-egy gírát, és ott Jézus kiemel egy-egy példát, és mondta, hogy volt, aki egy gírát kapott, de 10 gírát nyert. És volt olyan, aki meg 5 gírát nyert, és volt olyan, aki pedig elrejtette egy kendőbe. Az ugyanaz, mintha elásta volna. Ugyanúgy nem akart tenni semmit, nem volt hajlandó kilépni a komfortzónájából. És itt igazából a restre egy olyan szó van, hogy az a tétovázó, ingadozó, kételkedő, hát elkezdjem, ne kezdjem el, csináljam, ne csináljam. Hát, az a biztos, hogyha inkább nem csinálok semmit. Az tuti, az stabil. Abban nem lehet megszégyenülni. Mert megkérdezik, mi volt a célod? Az, hogy ne csináljak semmit. És sikerült? Sikerült. Ennek Ennek mi értelme van? Figyelj, Ábrahám, Izsák, Jákob, a többi hithős, ezek mind névtelen emberek lennének ma. Nem tudnánk róluk az így világon semmit. De ezek vállalták azt, hogy kilépnek a komfortzónájukból. Voltak olyan hithősök, akik azt mondták, hogy akkor én most nem lépek ki a komfortzónámból. Dávid is megpróbálta ezt. Rögtön meglátta Betsabét. Jó volt ez? Nem volt jó. Amikor harcba kellett volna menni, figyelj, amikor harcba kellett volna menni, akkor Dávid nem ment el a harcba. Volt olyan eset is, amikor Dávidnak nem kellett volna elmenni a harcba, és elment a harcba, na akkor az egész családját elhurcolták. De az Úr megszabadította őt abból a helyzetből is. Érted? Nem arról van szó, hogy most kezdjünk el futkorászni, mint a mérgezett egerek. És akkor elmondhatjuk, hogy kiléptem a komfortzónából. De Isten megmutatja, hogy merre lépjünk ki, és hogy mit csináljunk ilyen helyzetben. Gazdag ifjú. Nem erről szól? Jézus megkérdezte, megtartottad? Megtartottam, mindent szuperül csináltam. Azt mondta Jézus, jó van, akkor folytasd így. Nem. Azt mondta, jó, akkor gyere és kövess engem. Hopp! Ott állt meg az Isten munkája az életébe. Nem érdekes? Miért nem lépünk ki? Példabeszélek 24, azt mondja, a hideg miatt nem szánt a rest, aratni akar majd, de nincs mit. Most képzelj el egy olyan helyzetet, hogy mondjuk Isten azt mondja, hogy mondjuk alakítsuk át a gyülekezeti életmódot. Legyen más a szerkezete a gyülekezetnek, mondjuk akár a hétközi alkalmak, vagy a vasárnapi istentiszteletek. Tartsuk máskor, vagy valamit változtassunk rajta. Hú, milyen nehéz ez akkor átállni az embernek. Pedig lehet, hogy Isten pont ezt akarja. Nézd meg, amikor nagyon együtt akartak maradni, nehogy szétrobbanja a gyülekezet, nem arról beszélek. Mikor nagyon együtt akartak maradni a Bábel tornyánál, akkor Isten nem engedte. Jeruzsálembe is nagyon jól megvoltak a tanítványok. Nagyon sokaknak eszükben nem volt, hogy elmenjenek misszióba, és hirdessék a világ végéig az evangéliumot. De amikor jött egy keresztény üldözés, akkor széjjel kellett, hogy menjenek. És az egész Közel-Keletet elérték az evangéliummal pillanatok alatt. Nem érdekes? És szóval hideg miatt nem szánt a rest. Szeretjük a nyáj meleget, olyan jó együtt lenni. Nem akarjuk ezt így. Aratni akar majd, de nincs mit. Az aratást gátolja meg. Nem lehet, hogy nyitottabbnak kéne lennünk, hogy kimenjünk a falak közül, hirdessük az evangéliumot? Hogy több evangelizáció legyen? Hogy beinduljanak akár vidéken, meg a környéken házi csoportok? Azzal a céllal, hogy ott életerős közösségek jöjjenek létre, ahonnan az evangélium szét tud menni és szét tud terjedni. Elég bátor vagy ahhoz, hogy hirdesd az evangéliumot? Én is azt vettem észre magamon, mikor fiatalabb voltam, egyedülvaló, akkor nem érdekelt. Ha buszon, vonaton, bárki leült mellém, 5 percen belül hirdettem neki az evangéliumot. 5 percen belül hirdettem az evangéliumot. És most is ugyanezt csináljuk-e? Vagy most már ciki? Mit fognak szólni? Ha elkezdek itt szárnyalni, inkább szépen ülök a fészkembe. Mennyivel kedvesebbnek tűnök úgy, nem? Legfeljebb, ha nagyon közel akarnak jönni, még morgok is egy kicsit. Figyelj, nem baj az egyébként, hogyha vannak a gyülekezetünkben problémák, akár erkölcsi, meg ilyen dolgok. Szerintem egy egészséges gyülekezethez ez hozzátartozik. Szeretnél egy olyan gyülekezetet, ahova csak szuper keresztények járnak, mindenki ismer mindenkit, mindenkinek tudjuk minden rokoni kapcsolatát, minden búját, baját, szépen együtt imádkozunk egymásért, összetartunk, és kész, ennyi. És soha nem történik semmi. A Szentlélek ajándékai mindig akkor kezdtek el működni az egyházba, amikor elkezdték hirdetni az evangéliumot. Ha mi arra várunk, hogy majd itt egymás között összejövünk, és akkor majd itt az ajándékok elkezdenek működni, egyik napról a másikra majd itt nyelvekkel szólás, profétálás, magyarázat, stb. Nem fog működni a dolog. Ha nincs benne a szívünkben az, hogy hirdessük az evangéliumot. Ehhez ki kell lépni a komfortzónából. Hogyha csak a nyáj meleg van, akkor nem lesz aratás. Aztán példabeszédek 26-13. Azt mondja a rest, ordító oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Szeretjük a biztonságot is. Ez a biztos. Mit kell, nem kell nekem mindig új és új problémákkal foglalkozni. Foglalkozunk csak a régiekkel. És 10 év múlva is azzal fogunk foglalkozni, azt veszük észre. Próbálunk és új ötletekkel megoldásokat találni, de nem találunk, még mindig ugyanaz a probléma. Hát, pedig már annyiszor imádkoztam, már 15-ször előjött a testvér megtérni ugyanabból a bűnből, 30-szor imádkoztam vele ugyanazért bűnvallásért, még mindig ugyanaz a baj. Mert neki se azt kéne csinálni, hanem hirdetni kéne az evangéliumot. Már rég túllépett volna azon a dolgon. Példabeszélek 26-16. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint 7 olyan, aki okos feleletet ad. Sokszor bölcsebbek akarunk lenni Istennél. Eszembe jutott, van egy nagyon jó ige a korintusiakhoz írt levélbe. Mikor összejöttök, mindenkinek van magyarázata. Ez lehet, hogy ez a magyarokról szól. Komolyan mondom. A magyarok mindent meg tudnak magyarázni. Mindent. Hogy miért nem. Úgy meg tudjuk magyarázni a dolgokat, még nyelveken se kell hozzá szólni. Akkor is meg tudjuk magyarázni. Nem? Gondolj bele! Hát igen, azért nem tettem, mert hát gondolj bele most, hanyagoljam el a családomat. Hát annyi mindenre kell az a pénz. Meg hát időm sincsen, hát annyit dolgozok. Nem tudok kevesebbet dolgozni. Hát jönnek mindig az újabb megrendelések, meg mindig vannak ügyek. Hát most azokat mit fognak mondani az emberek? Meg a családomat nem fogom tudni eltartani. Ez az. Ez a szárnyalás? Vagy ez a sasfészek? Ez a sasfészek inkább. Az Úr azt akarja, hogy ne legyünk a megszokásainknak a rabja, meg ki tudjunk lépni ebből. Ugye visszatérve azt mondja, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem, azt mondja az Úr. Az az első ige, amit felolvastunk, miről szólt? Azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az atya valamiért tudott gyönyörködni a fiúba. Nem azért, mert meghátrált, nem azért, mert azt mondta, hogy inkább nem csinálok semmit. Figyelj, ha valakinek volt és van örök lakása, akkor az Jézus. Neki nem kellett volna elhagynia az örök lakását, de lejött. És pont így mondja az ige, hogy az Istennek az igéje lejött, és sátrat vert közöttünk, úgy van az eredetibe. Testé lett, és lakozott közöttünk, az, hogy sátrat vert közöttünk. Tehát ő vállalta, hogy kilép a komfortzónájából. Ha Jézus ezt nem tette volna meg, akkor ma mi nem lennénk itt. De ő megtette. És szabad akaratból lépett ki, ez nagyon fontos. És nekünk is szabad akaratunk van, kegyelmi időszakban, hogy lépjünk ki, és hirdessük az evangéliumot, most akár évvégén is. Lesz még előttünk olyan összejövetel, amikor erre van lehetőség, de nem is kell megvárni azt ma is. Itt van a kegyelemnek az ideje, és tudd meg, ha esetleg ma vagy itt először, vagy még nem döntöttél Jézus Krisztus mellett, hogy ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon az életedbe, ahhoz, hogy egy izgalmas új világot felfedezél, egy új országot, amelyet úgy hívnak, hogy Isten országa, ahhoz ki kell lépni a komfortzónából. Ahhoz azt kell mondani az embernek, hogy hagyom, hogy Isten megváltoztassa a szívemet. Ne úgy legyenek a dolgok, ahogy eddig voltak, mert ettől sokkal több van, már pusztán ebben a földi létben is, mint amit eddig én megtapasztaltam, vagy megtapasztalhatok. Ha csak így az anyagi, látható szinten gondolkodok, sokkal több van benne. Nekem az egyik nagyon fontos inspirációm volt ahhoz, hogy meg tudtam térni, hogy azt láttam, hogy van egy olyan ország, van egy olyan számomra még idegen, de titokzatos birodalom, aminek lehetek én a felfedezője. És ez egy fantasztikus dolog. Ez olyan, hogy elkezded felfedezni, és rájössz, hogy kimeríthetetlenek a kincsei, és hogyha egész életedbe kutatod, akkor is minden nap rá tudsz csodálkozni dolgokra, hogy na hát, ez is benne van. Jézus ezt is megszerezte a számomra. Isten ezt is elkészítette. Milyen vak voltam eddig, hogy nem láttam ezeket a dolgokat. De nem kell, hogy vak maradj. Engedd, hogy az Úrnak a szelleme kinyissa a szemedet. És cselekedjen ma az életedbe. Lesz lehetőség erre, majd szeretném átadni. Lesz lehetőség arra, hogy akár döntsél ma Jézus Krisztus mellett. És egy ilyen dolog egyébként ez is, amikor úrvacsorát veszünk. Úrvacsorát sem vehetnénk egyébként, ha Jézus nem lépett volna ki a komfortzónájából. Ő kilépett, vállalta ott a kereszten. És még egyszer mondom, az egész Biblia erről szól, és nézd meg, hogy amikor a dicsőség ott volt, akkor a tanítványok eljutottak egy pontra. Azt mondták, hogy azt mondja ott az ige, hogy nem láttak mást, csak Jézust. És azt kívánom, hogy a ma esti úrvacsoránkban is ez valósuljon meg, hogy csak Jézusra fókuszáljunk, és az ő munkájára. Isten áldjon meg benneteket.